Én nagyon sokat gondolkodtam a mögöttünk lévő események miatt is arról, hogy vajon ma vasárnap miről is szabad beszélni, mert ugye én azt gondolom, hogy lehetetlen nem reagálni arra, ami történt. Pár nap, héttel ezelőtt itt volt nálam egy német barátnőm, vagy Németországban élő magyar barátnőm, és ő azt mondta, hogy szerinte 2001. szeptemberre óta benne élünk a harmadik világháborúba. És azért nagyon megdöbbentett a Ferenc pápának a nyilatkozata, aki hát ezt mondta, és hogy tényleg valami olyasmi történt, ami azt gondolom, hogy történelem formáló esemény, még akkor is, ha ezt pillanatnyilag a bőrünkön nem érezzük, de hát nagyon félő, hogy érezni fogjuk. De aztán egy idő után nem tudtam elszakadni attól az igétől, amit a mai vasárnapra kijelölt az útmutató, és ezért felolvasom a Máté evangélium 25. részét, amit nagyon jól ismerünk. A 25-31. verstől. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok, akkor odaül dicsőséget ronnyára. Összegyűjti elé minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok. Mesztelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok. Börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, enned adtunk volna, vagy szomjazni, innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, befogadtunk volna, vagy mesztelennek, felruháztunk volna? Mikor láttuk betegen, vagy börtönben, elmentünk volna hozzád? A király így felelt nekik. Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket, akár csak egyel is, az én legkisebb testvéreim közül velem tettétek meg. Akkor szólt a bal keze felől állókhoz is. Menjetek előlem átkozottak az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre, mert éheztem és nem adtatok ennem, szomjasnak és nem adtatok innom. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be, mesztelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszoltak neki. Uram, mikor téged éhezni, szomjazni láttunk, jövevénynek, vagy mezítelennek, betegen, vagy börtönben, mikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik. Bizony mondom nektek, valahányszor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Szervusz! Mély meggyőződésem, hogy mindenki, aki itt ül most ebben a teremben, pontosan egyetért velem abban, hogy ennek a bibliai szakasznak az elsődleges értelme az bizony nagyon komolyan a szociális érzékenységről és a szociális arról szól, hogy hogyan is viszonyulunk mi embertársaink valódi létező szociális szükségleteihez. De éppen azért, mert ez az értelmezés, azt gondolom, hogy számunkra, akik ebbe a közösségbe tartozunk, nagyon is evidens, tessenek nekem megengedni egy másfajta értelmezést, ami egy kicsit elspiritualizálja ezt a történetet. Mert ahogy én belenéztem ebbe a bibliai történetbe, ez a bibliai szakasz az ítéletről szól. A világ végéről és a történelem végéről beszél. És az elsődleges értelmén túl nem baj, ha ha felteszünk magunknak ezzel kapcsolatos kérdéseket. Mert hogy ez a történet azt mondja, ez a bibliai példázat azt mondja, hogy lesz ítélet. De ez még lesz utolsó ítélet. Igen, oké. De ez még nem az, amiben most benne élünk. Nagyon mélyen eszemben jutott az a történet, amikor 2001. szeptember 11-én, akkor én még teológus voltam, és 12-én tényleg az ember a képernyőre meredve döbbenten nézte a történeteket, és akkor azt gondolom, hogy nem voltam egyedüli, aki úgy érezte, hogy valami apokaliptikus történetnek vagyunk a részesei. Azóta sajnos sokkal inkább hozzászoktunk a borzalmak látványához, ezt is hadd tegyem hozzá, tehát hogy ez is rettenetes, hogy ma már annyira hozzászoktunk ahhoz, hogy a tőlünk távoli borzalom hozzá közel jön a televízión keresztül. Szóval szeptember 12-én én a Vezi folyosóján, éppen konzultációs hétvégénk volt, vagy valamilyen óránk volt, nem tudom, a Vezi folyosóján járkáltam, és német szavakat magoltam, és szembe jött velem egy évfolyam társam, aki azt mondta, hogy mit csinálsz? Mondtam, hogy német szavakat. Azt mondta, hogy minek? Itt a világ vége. Nem sokára visszajön az Úr Jézus. Egy ilyen kegyességi körhöz tartozott, és mondtam neki, hogy jó, de nekem addig le kell német középfokúznom, ahhoz, hogy diplomát kapjak. És kicsit furcsán nézett rám, benne meg úgy örökre ott maradt ez a történet, mert hogy akkor ott én annyira értettem őt, hogy úgy érezte, és aztán sokan úgy érezték akkor, egy kicsit én is, hogy minek van még értelme, hiszen annyira valami végső, a történetnek valami végső állapotához annyira közel élünk, és lehet, hogy most is úgy érezzük, hogy lesz ítélet, mondja a Biblia, de 2015. szeptember 13 után azt szeretném mondani, de ez még nem az. Ez még nem az. És még mindig van idő mindazt tenni, amit itt a Szentírás leír. Eszembe jutott az is, hogy a mennyben menetel után az angyal, az apostolok cselekedete szerint ott áll a tanítványok mellett, és megkérdezi, azt mondja, hogy mit álltok itt nézvén a mennybe. Én ezt magamnak mindig úgy fordítom le, hogy mit álltok itt tátott szájjal, amikor még annyi dolgotok van. És akik itt voltak, mondtam, hogy én is tegnap egész nap a tévé előtt ültem. Én is rá cuppantam az internetre, mert hogy annyira nem lehetett mással foglalkozni, mint azzal, ami történt, és úgy erőszakkal kellett elvonszolnom magam, hogy az életem egyéb feladatainak is eleget tegyek. De mit álltok itt nézvén a tévét és az internetet? Még nagyon sok tennivalónk van. Még akkor is, hogyha az, ami történt, azért az vészesen közelre hozza az emberhez azt, hogy nem biztos, hogy sokáig élhetünk abban a viszonylagos polgári, pedig hát ugye sok bajunk van a saját életünkkel, meg életkörülményeinkkel, polgári életkörülmények között, amiben élhetünk. Mit álltok itt? Kérdezi az angyal, és elmondja a tanítványatok, hogy menjetek Jeruzsálembe, annyi dolgotok van még, hirdessétek az evangéliumot, emberek, valaminek a kezdetén álltok, hajrá! És valami ilyen érzésem is volt, amikor ezt a bibliai verset szakaszt elolvastam, hogy úgy szeretném mondani a testvéreknek, mert magamnak is fontos, hogy elmondjam, mit állunk itt nézvén, tévét, internetet, ami persze érthető, fontos, nagyon sok minden van, megvalósítani van még előttünk. Ez a bibliai szakasz elmondja, hogy lesz utolsó ítélet, végső ítélet, de azt nem mi hozzuk a magunk szempontrendszere alapján. Én már annyira vágynék ilyen kisebb ítéletekre. És el is tudnám képzelni ezeknek az ítéleteknek a forgatókönyvét. De a Biblia arról beszél, hogy az Isten ítélete az nem a mi forgatókönyvünk szerint alakul. És nem a mi szempontrendszerünk szerint alakul, az Isten szempontrendszere szerint alakul. És azt is mondja a Szentírás, hogy mindenkinek lesz ítélete. Ugye erről a bibliai szakaszról mindig azt szokták mondani, ez a népek ítélete. Nem annyira az egyéneknek az ítélete, mint inkább a népek ítélete, és van ebben valami nagyon megrendítő talán ránk magyarokra nézve, de így is értelmeztetjük, hogy igen, ott lesz minden nép, mert nincsenek kivételezett rasszok. És ezt addig könnyű így szószéken elmondani, ameddig az ember nem szembesül azzal, hogy például amikor a Dangó utcában menekülteket fogadtunk, akkor arab férfiak nem álltak. Én is ott, egyik éjszakán én is ott voltam, és arab férfiak nem álltak szóval velem. És csak a helyzet volt az, hogy az emancipált részem úgy nem kapta volna föl ezen a hát és tényleg a helyzet volt az, azt mondta, hogy jó, értünk, menjünk tovább, keresek egy férfit, oldjuk meg ezt a helyzetet. De az életemben már jó néhányszor beleütköztem ilyen szituációkba, amikor át kellett élnem, hogy teljesen más az egy ilyen közösségben, egy szobában azt mondani, hogy persze, hát minden nép egyenlő, és beleütközni abba a kulturális különbségekbe, ami ott van különböző népcsoportok között. Összegyűjtetnek elő minden népek, de ha tovább megyünk, összegyűjtetnek elő minden csoportok. Nagyon nehéz kimondanom, hogy Istennek nincsenek kedvenc pártjai. Nincsenek. Összegyűjtetnek elé minden közösségek. Istennek kedvenc egyházai sincsenek. És összegyűjt elé minden embert. És elkezdődik az ítélet, ami nagyon döbbenetes módon számomra ugyanúgy folytatódik, mint a teremtés. Mert mi történik a teremtéskor? Isten szétválaszt. Az eget a földtől, a vizeket, az égi vizeket, a szárazföldektől, és itt is tulajdonképpen ez a nagyon egyszerű történet van, hogy a teremtéskor Isten szétválasztja a sötétséget a világosságtól, itt szétválasztja a juhokat a kecskéktől. Egy nagyon, mintha egy nagyon egyszerű szempontrendszer szerint történne ez a szétválasztás. Nem sok szempontúan történik. Nem azt kérdezik, hogy jártál-e tisztességesen templomba, különös az a Békásmegyeribe. Füzettél, tisztességesen adakoztál-e? Odaadtad-e minden hónapban a tizedet? Na most már fölállok, ha ennyien vagyunk, akkor fölállok, ez most már nem járja ki. Megbízható jó polgár, jó családapa voltál-e? Vagy megbízható jó családanya voltál-e? Mi szeretünk sok szempontúan gondolkodni, én is. Ahogy figyelem a különböző írásos anyagaimat, biztos, hogy előfordul, hogy ez a megfogalmazás, hogy egyrészt, másrészt, harmadrészt, mert érezzük az életnek azt a sok szempontúságát, és nem szeretünk gondolkodó emberként egy szempontból ítéleteket, vagy meghozni megállapításokat tenni, mert tudjuk, hogy a dolgok összetettek. De itt úgy tűnik, hogy ez az ítélet nagyon egy szempontú. Amit így lehetne összefoglalni, hogy mit tettem a mellettem élő másikkal. Nem azzal, aki tőlem X távolságra él. Nem azzal, aki éppen csak átvonul az életemmel a Dangó utcámon. A mellettem élő, a számomra elérhető másikkal. Azt mondja, hogy éhes voltam. Vannak testi éhségek, és vannak lelki éhségek is. Egy kicsit így szimbolizálva ezt a történetet. Biztos, hogy észrevennénk, ha előbb-utóbb észrevennénk, ha mellette egy élő fizikailag éhes lenne. És meg vagyunk győződve, hogy minnyáján mindent megtennénk a
tőlünk telhető módon, hogy enni adjunk a másiknak. De tudjuk, hogy mire éhes a házastársunk, barátunk, barátnőnk, gyerekünk, mellettünk ülő munkatársunk. Tudjuk, hogy mi az, amire igazán szüksége lenne. Azt mondja itt a Szentírás, hogy szomjas voltam. Ez aztán tényleg végképp elszimbolizálása a történetnek, de azt gondolom, hogy közülük senki nem szomjazik. Bármikor meg tudjuk inni a vízcsapot. Most éppen, jó? De meg tudod oldani. De egyre többet beszélnek arról, hogy ahogy mi pazaroljuk az a vizet, az a jövő generáció vizét isszuk meg. Nagyon szeretek sok vízbe fülödni. Bővízbe mosogatni. És még eszembe jut, hogy mit csinálok. Jövevény. Volt egy Jézus. A jövevény, aki nem csak, aki nagyon más. Nem csak Szíriából jönnek jövevények. Emberek, akik nagyon mások, mint mi vagyunk. Olyan emberek, akik csak ellenállást és bezárkózást tudnak kiváltani belőlünk. Mert olyan hangosak. Ugye van ilyen ember. Állandóan beszél. Aki olyan csendes, egy épkéznap mondatot kín belőle kihúzni. Aki olyan önző, hogy csak magával törődik. Aki túl nyálas. Aki jövevény, valahogy meg az életünkben mellénk sodródott, de nagyon nehezen elviselhető. Mit jelent befogadni, elfogadni ezt a fajta embert? Aki mesztelen, mondja itt a Szentírás, nincs ruhája. A Dankó utcában ruhahegyekkel birkózunk. De öltöztetni másképp is lehet. Felfoghatjuk ezt úgy is, hogy aki mesztelen, azon nagyon látszik, hogy kicsoda ő. Én azt gondolom, hogy a gyerekek és az idősek ilyenek. A gyerek még nem tud, és az idős már nem tudja elrejteni azt, hogy kicsoda. Ha nem itt lennék, akkor most egy budörzsi idősek otthonával tartanám a Isten tiszteletet, és a, mindig úgy újra rácsodálkozok arra az igazságra, amit egy barátnőm fogalmazott meg, aki egy idős otthon vezet, és azt mondja, hogy tudod, időskorunkban nem mások leszünk, csak olyanabbak. Így jobban meglátszódik az, hogy kik is vagyunk mi tulajdonképpen. A türelmetlenségünkkel, a hiúságunkkal, az énközpontúságunkkal, vagy pusztán a kiszolgáltatottságunkkal. És aki már úgy érzi magán, hogy talán nem csak egy valaki van, aki még kevésbé ér, közülünk, aki kevésbé érezheti, hogy kopik az ember, és egyre inkább meglátszik a mesztelenségünk. Én olyan pikpak indulatos tudok lenni, hogy ihaj! Valószínűleg elkopott az idegrendszerem. Aki mesztelen, fel tudjuk-e ruházni, el tudjuk-e takarni? Vagy azt mondjuk, hogy na hát, nem is gondoltam volna róla. Tényleg a budaörzsi Isten tiszteletben nagyon sokszor ilyen béketeremtő szerepet töltök, mert miért csosok, miért csácsok, miért szól közbe, miért megy ki, ha bejött, és akkor ezt így hangosan megmutatják a jelenlévők. Aki beteg, aki lassan, de biztosan kiszorul a mindennapi életből. Ugye vannak ilyenek a környezetünkben. Aki a börtönben ül, és a Biblia nem írja azt, hogy igazságtalanul, koncepciós per következtében ül börtönbe. Nem, az ül börtönbe, mert megérdemli. Az ül börtönbe, mert valamilyen módon a társadalomnak ezt kellett egy időre szigetelni előtt. Nemrégiben valakit elkísértem a váci börtön ajtajáig. Bementem vele, ameddig csak lehetett, és amikor becsukódott mögöttünk, én azt gondoltam, hogy szabadon ki meg belenyitni az ajtót, de becsukódott mögöttünk az ajtó, és rájöttem, hogy itt én csak akkor tudok már kimenni, ha kiengednek. Lábbal tekontra nem mehettem tovább, ezt érzékeltem, és egy nagyon rövid időre átéltem, hogy mi van, ha nem mehetek ki? Börtönben voltam, és meglátogattatok. És az ítéletnek van itt egy paradoxona. Aki tette, nem tudta. Aki nem tette, azt hitte, hogy tettem. Tudom, ez bonyolult így. De végül is ez történik itt, hogy a juhok azt mondják, hogy tényleg, mikor csináltuk? Tényleg, ennél adtunk, innod adtunk, meglátogattunk, föl mikor? És azt mondja Jézus, hogy amit megtettetek a legkisebbel is. És milyen érdekes, hogy akik pedig nem tették, azoknak még meggyőzésük volt, hogy tették. Azt mondták, nem adtunk volna enned. Hát mennyit adakoztunk? Nem ruháztunk volna föl? Hát évente egyszerre a garzsonkot kiürítettünk, és odaadtuk egy szervezetnek. Nem látogattunk volna meg. Milyen érdekes, hogy aki tette, nem tudta. Aki nem tette, az azt hitte, hogy teszi. És itt lett számomra nagyon komoly üzenetté ez a történet, mert ugye mi mindjárt azt gondoljuk, hogy tesző. Én is azt gondolom magamról, hogy teszem. Mert létezhetetlen ehhez a közösséghez úgy tartozni, hogy az ember ne gondoljon arra, aki éhes, szomjas, beteg, menekült, befogadásra szoruló, mi mindjárt tesszük. És tudjuk is, hogy tesszük. Mi szociálisan érzékeny emberek, kit, mit nem veszünk észre? Miközben, és ezt most magamnak is mondom, elülünk a szociális érzékenységünk párnáján. Történetben ott rejlik ez a figyelmeztetés is. 2015. november 15-e van. Két nappal ezelőtt Párizsban megöltek 129 embert. A jelenlegi tudásunk szerint is még több százan vannak kórházban. Lesz ítélet, de ez még nem az volt. Szörnyű, ami történt, biztos értem megbocsáthatatlan, de még van időnk. Nekünk, akik itt ülünk ennek a templomnak a padjaiban, van időnk enni és inni adni, testi és lelki módon is, befogadni azt a nagyon különcet, eltakarni azt, ami a másikban eltakarni való, szolidaritást vállalni azzal is, akinek nincs mentsége arra, amit tett. És amikor mindezt végig gondoltam, akkor az a páré, hogy nem is tudom, hol van a Szentilájban, versított eszem, hogy Uram, ezekre kicsoda alkalmatos. Az elnök úr szokta, Iványi Gábor szokta mindig azt mondani, hogy a Biblia provokál. És hogyha belenézünk ennek a történetnek, vagy nem történetnek, hanem példázatnak a mélységébe, akkor azt látjuk, hogy különösen bennünket, mélyen szociálisan érzékeny embereket provokál. És teszi fel a kérdést arra, hogy nem, és teszi fel azt a kérdést, hogy ki az, mi az a közvetlen környezetünkben, akit nem veszünk észre. Álljunk fel és imádkozzunk. Uram, én amikor ezeket a bibliai verseket olvastam, olyan automatikusan soroltam magam a juhok közé. És olyan biztos voltam abban, hogy nem lehet kárhoztatásod. És ha mélyebb rétegeimbe belenézek ebbe az igébe, akkor azt mondom, hogy de lehet. És én tudom, hogy a kegyelem talaján állva nem a tetteinkért, hanem önmagadért fogadsz el, és tartasz velünk kapcsolatot. Mégis arra kérünk most, hogy nem belemeredve a történelmi eseményekbe, adj nekünk érzékenységet, amíg időnk van, megtenni a közvetlen környezetünkkel, a mellettünk élővel, talán a mellettünk vagy tőlünk szenvedővel, azt, amit tudunk és azt, amire képesek vagyunk. Kérünk, hogy állj meg így bennünket.